Rádió Egyetem. Filozófia történet. Aquinói Szent Tamás. Máté András előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
A mai témánk az Aquinói Tamásnak, Szent Tamásnak a Summa Theologiae, tehát a teológia összegzése, foglalata című munkája. Kár tulajdonképpen fölösleges a szumma szót lefordítani, ez egy műfaj. És a műfaj sajátosságairól majd fogok szólni. 13. századi gondolkodó, a skolasztikának, a keresztény filozófia második nagy korszakának a kezdeményező és vezető egyénisége, legnagyobb mestere. Most a háttérről, a kereszténység filozófiájáról annyit, hogy a kereszténység a kezdetek kezdetén inkább azt lehet mondani, hogy filozófia ellenes világnézet volt. Eléggé természetes módon a filozófiai világmagyarázattal szemben állt. Aztán lassanként mégis csak felmerült az igény, hogy saját filozófiát állítson föl, hogy vitaképes legyen, ahogy a szegények, rabszolgák vallásából egyetemes vallássá lett, úgy felmerült ez az igény, hogy vitaképes legyen a filozófiákkal, más világmagyarázatokkal. Az első korszakot azt úgy hívjuk, hogy patrisztika. Itt a kiemelkedő és szintén nagyjából kezdeményezőnek tekinthető gondolkodó Aurelius Augustinus, Szent Ágoston. Az ő filozófiája az antikvitás nagyjai közül inkább Platonhoz és a korabeli új platonizmushoz áll közel, és itt a filozófiai stílus és megközelítés különbsége elég nagy szerepet játszik. Bár a platoni filozófiának a dialektikus jellegét, a párbeszédes, ellentétes nézetek ütköztetésén alapuló jellegét, amit én eléggé hangsúlyoztam, azt nem Szent Ágoston viszi tovább, hanem éppen Tamás. Más tekintetekben viszont egy platonra és a platonizmusra jellemző gondolkodói stílus az, ami Ágoston jellemzője. Ez azt mondanám néhány címszóban a jellemzésre és a különbségek kidömbölítésére, hogy ez egy spekulatív, nem a szó pejoratív értelmében, hanem a gondolati megközelítést a tapasztalatokkal és a tények sorolásával szembeállító, inkább racionális megközelítést preferáló filozófia, amelyben a logikai érvelésnek, logikai gondolatoknak elég nagy szerepe van, és emellett, ami Platonra és a korábbiakra nem jellemző, egy erősen szubjektív és érzelmi beállítottság. A főmű a vallomások, confessionis, ahol a középkorban aztán nem ismétlődő, hanem majd az újkorban Descartesnál, aki nagyon erősen támaszkodik Ágostonra. Egy olyan megközelítés, ami arról szól, hogy én magam hogyan kerülök kapcsolatban nagy kérdésekkel, és hogyan keresem rájuk a választ. Itt nem a részleteknek a feltérképezése és a részletekből az egész aprólékos összerakása, hanem az egész közvetlen megragadása az, ami a gondolkodásnak a célja. Itt még erősen az ókorban vagyunk, ez az 5. század, és Ágoston az ókori kultúrának, az antik kultúrának a talán záró nagy személyisége. De hát aztán ez a középkor elején lefolytatókra ez a filozófia. A patrisztika nevet azért viseli, mert az egyház atyák írásaira patres támaszkodik. A skolasztika pedig azért viseli a nevét, amiből aztán az újkorban pejoratív jelzőt csináltak, mert ennek a keletkezésének a legfontosabb háttérmotívuma az iskola rendszernek a kialakulása. Az úgynevezett sötét századok, tehát a középkor végén jelennek meg először a korábbi udvari oktatás mellett a kolostori iskolák, majd lassanként fejlődnek ki a 12.-13. századra az univerzitászok, az egyetemek. Az univerzitász eredetileg nem azt a magasztos intézményt jelöli, amihez most is tartozunk, hanem olyasmit jelent, mint céh. Az oktatók meg a diákok céhe, egyesülete. Az Universitas Scientiarum, ahogy a mi intézményünk is nevezi magát, ez valójában, tehát hogy ez a tudományok egyeteme lenne, és nem a résztvevők egyeteme, ez egy igazából újkori találmány. Ez tehát már a kolostori iskoláktól kezdve, itt a nagy újdonság az, hogy nyilvános iskolák alakulnak ki, ahova be lehet jutni, nem mondom, hogy teljesen függetlenül, de többé-kevésbé függetlenül a születéstől, ahova be lehet iratkozni, és nem a tanító rabszolga tanítja az úrnak a gyermekeit. És ahol az oktatás módszerében a lekció, a felolvasás mellett a vita játszik, a disputáció, a nézetek és érvek, ellenérvek megvitatása játszik központi szerepet. Ez gyakorlat, tehát érvelni tudni kell, és pedig minden álláspont mellett. Minden álláspont igazságát úgy keressük, az igazságának a megalapozását úgy keressük, hogy megkeressük a vele szemben álló ellenérveket, és ezeket megcáfoljuk. Ez nem arról szól, hogy mi a véleményünk. Itt ebben a szövegben, ebben az egyik nagy kérdés az, hogy van-e Isten. Itt az adott korban és adott viszonyok között kevés kétség lehet arról, hogy mindenkinek az a véleménye, hogy erre a válasz az, hogy igen. Csak hogy itt a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megalapozni, be lehet ezt bizonyítani egyáltalán, szükséges-e bizonyítani, ez is kérdés, ha be lehet bizonyítani, hogyan lehet bebizonyítani, és közben ott vannak az ellenérvek. Meg kell keresni, hogy milyen érvek szólnak az ellen, hogy van Isten. Persze ezeket meg is kell tudni cáfolni, de kell tudni érvelni Isten létezése ellen is. Ez az egyik fő jellemzője a skolasztikának, ami összefügg a hátterével. A másik fő jellemzője, amennyiben újdonságot jelent a kereszténység filozófiájában, ez Arisztotelész hatása. Arisztotelész hatása fokozatosan jut be az európai keresztény középkor gondolkozásába. Az egyik forrás, de ez Arisztotelész munkásságának egy viszonylag kis részére terjed ki, ez Boétiusnak a közvetítő munkássága, aki 6. században igazából maga is még az antik kultúrához tartozó személyiség. Ez gondolkodásmódot is jelent, meg főleg azt jelenti, hogy Boétius még olvassa eredetiben az antik szerzők munkáit, közte rengeteg olyat, amit mi már nem olvashatunk, mert elveszett. Tehát igazából amíg az antik kultúra intézményrendszere megvolt, addig ezek az írások 1000 éven keresztül megvoltak, azután vesztek el. Kivéve néhányat, amik megőrződtek, és ebben Boétiusnak hallatlan érdemei vannak, ő nagyjából tisztában volt azzal, hogy egy kultúra végnapjaiban él, és feladatának, alapvető feladatának, hivatásának tekintette, hogy áthagyományozza, közvetítse ezt a kultúrát a következőknek, és ez sikerült is neki. Többek között azzal, hogy Arisztotelésznek egy sor munkáját lefordította latinra, de hát az arisztotelészi korpusz az óriási, ennek csak egy részét. Ezt ismerték már a középkori iskolázás elején, ezek már tananyagok voltak. Arisztotelész munkásságának többi része viszont az európai középkorba más irányból kerül be, és igen jelentős írások, amik arab közvetítéssel. Az arab világban előbb fejlődik ki egy arisztoteliánus filozófia. 9.-10. század. A 11. században élt Ibn Sina, latinosított nevén Avicenna, az egyik vezető mester, kicsit később Ibn Rushd Averroes, akinek a tanáival, Arisztotelész értelmezésével igen-igen sokat foglalkoznak a skolasztika gondolkodói. De ők közvetítenek. Részben a saját gondolataik és érdekesek és befolyással vannak, részben közvetítik Arisztotelész filozófiájának azt a részét, amit Boétius nem. Nagyon durván a gondolkodói stílusbeli, megközelítésbeli különbség, egy csomó filozófiai, metafizikai különbségen kívül azt jelenti, hogy itt nem a nagy egészre vetjük rögtön tekintetünket, hanem a részletek, az esetszétválasztások. Arisztotelésznek, amikor megközelít egy fogalmat, kimondja a fogalomhoz tartozó szót, terminust, akkor leggyakrabban az első lépés az, hogy ezt többféleképpen is mondják, azaz több jelentése van. És akkor határoljuk le a jelentései közül azt, amivel foglalkozunk. Válasszuk szét az eseteket, menjünk végig minden részszálon, és ebből lassanként bontakozik ki a, valahogy az egész. A filozófia korán sem független a tudás többi területeitől, hát Platonnál sem, Platonnál elsősorban a matematika, és a függés, az összefüggés a többi tudás területtel az egész más jellegű. Érveket hozunk, tehát nem levezetni akarjuk a tudás többi területét a filozófiából, hanem érveket hozunk, tényeket vizsgálunk. Ennyit erről, rettentő sokáig lehet róla beszélni, úgyhogy inkább csak egy jelzéssel vágom el ezt a szálat. A fő kérdés és az egész filozófiai gondolkodásmódnak a központja és csúcsa az Isten létének a bizonyítása, bizonyíthatósága, amit olvasni fognak, annak egy része, a második része és a lényege az Tamás nevezetes öt érve Isten létezése mellett. És ennek a körítése, előzetese, fölvezetése, az elő, illetve logikai, elméleti előzményei. Nem ő az első, aki Isten létének bizonyításával próbálkozik. Lesz is szó, a szövegben elő is fordul, bár név nélkül, az őt megelőző, körülbelül 150 évvel megelőző nevezetes istenérv, ami Canterbury Anselm nevéhez fűződik. Ez az úgynevezett ontológiai istenérv. Ez még egy átmeneti korszaknak a szülötte. Tehát az egész gondolat az jóval közelebb áll egy platonisztikus, mint egy arisztoteliánus filozófiához. Végeredményben itt az alakul ki, hogy a filozófiának tulajdonképpen ez a fő célja, Isten létének a bizonyítása, az érvekkel való megalapozása. És majd kiderül, hogy ez hogyan illeszkedik itt a gondolatok, tudományok rendszerébe. Tehát ami szöveget a kezükbe kapnak, a felépítések a következő. A fejezeteit azt úgy hívják, hogy kvesziók, kérdések, de ezek nem betű szerint értve kérdések, hanem problémakörök. És az egyel kisebb egységek, azok viszont már kérdések, ezeket, bár ezeket úgy hívják, hogy artikuluszok. Ezeknek az elején van egy-egy konkrét kérdés föltéve. Azután a kérdésre rögtön érkezik egy válasz. Ezt én úgy hívtam, ez száz elnevezés, azért is van ott szöges zárójelben, hogy tézis. Valamiféle válasz a kérdésre. És nem csak válasz önmagában, hanem a válasz mellett érvek is vannak. És arra kell vigyázni, ott nem szabad becsapódni olvasás közben, hogy a tézis, ami még érvekkel is alá van támasztva, az egyáltalán nem biztos, hogy Tamás véleménye, sőt, sokszor ellentétes vele. Miután meghallgattuk, hogy ezt és ezt milyen érvek alapján lehet gondolni, tehát ki van mondva egy tézis, és ezt alá támasztó néhány érv, azután jön egy olyan rövid bekezdés általában, ami formulaszerűen úgy kezdődik, hogy set kontra, ezzel szemben. És ez általában idézet, és itt megállunk, tehát ez a set kontra van kifejtett nézet, ami a tézissel ellentétes, törvényszerűen ellentétes. Ez nincs érvekkel alátámasztva, általában valamilyen tekintély van ott. Biblia, vagy valamelyik tekintélyes gondolkodó. Tehát itt szemben áll a tézis, és vele szemben a valamilyen tekintélynek a nézete. Na, akkor itt álljunk meg, és jön egy következő részlet, ami úgy kezdődik, hogy respondeum est, azt kell felelni, hogy. Ez két részből áll, az egyik a tézis melletti érveknek a cáfolata. Tehát a tézis alá volt támaszva néhány érvel, ezeket meg kell cáfolni. A másik pedig a pozitív érvek az ellentétes, a set kontra szakaszban található nézetekkel szemben. Ennek a két résznek a sorrendje az nem meghatározott. Gyakran kezdi a tézis melletti érvek cáfolatával, és azután folytatja a pozitív érvekkel, de az Isten érveknél éppen azt találjuk, hogy előbb jönnek az Isten érvek, és azután az Isten létezése elleni érveknek a cáfolata. Tehát ez a formája az egyes artikuluszoknak, ilyeneknek a logikusan egymásra épülő sorozatából állnak a kvesziók. A két kvesszió, amiből részleteket fognak olvasni, az a Summa Teológiai első könyvének az első két kvessziója. Az első kvesszió tárgya az, hogy mi is ez a szent tanítás. Sajnos a fordítás, amit kézbe kapnak, az eléggé gyatra, egy bizonyos saját ön elnevezése alapján tudós Takács Jánosnak nevezett úriembernek a munkája. Az egyik durva, rendkívül értelemszavaró hiba benne, bár ezt egy szóval javítani lehet, hogy amit Tamás úgy hív, hogy doktrina szakra, a szent tudománynak, ráadásul egybeírva a szent tudománynak írja, és akkor furán hangzik az a kérdés, hogy ami itt a kérdés, hogy a szent tudomány tudománya. Ez szent tanítás. A doktrina az tanítás, és fölmerül, valóságos alternatívaként fölmerül az a lehetőség, hogy esetleg ez egy olyan tanítás, amit nem tekinthetünk tudománynak az arisztotelészi tudomány felfogás értelmében. Ezzel foglalkozik központi helyen Tamás, hogy a szent tanítás az vajon tudománya. És a második kvessziónak a tárgya az Isten léte. De ezek nem egy-egy kérdés, ezekben a kérdésekben csúcsosodnak ki a kvesziók, hogy a szent tanítás az tudománya is, létezik-e Isten, de nem véletlenül állnak ezek a kvesziók több artikulusból, több konkrét kérdésből. Mielőtt a fő kérdéshez eljutnánk, föl kell tennünk néhány további kérdést. És itt hát sajnos az a helyzet, hogy Tamás megértéséhez tulajdonképpen sok Arisztotelészt kellene előtte olvasni. És Putnam Anikomakosz Etikát. Csak Arisztotelésznek ezek a művei, a metafizika, meg a második analitika, az arisztotelészi tudományelmélet, ezek meglehetősen rágós falatok. Úgyhogy itt a kurzus összeállítói nem merték ezeket közreadni. Pár alap dolgot itt elmondanék, ami az olvasáshoz kell, mint arisztotelészi háttér. Amit az első kvesziónak a második artikulusából idéztem, az a két írv amellett, hogy a szent tanítás nem tudomány. Tehát ezek a tézis. Itt a tézis az, hogy a szent tanítás az nem tudomány. A tézis, amit majd meg fogsz elfolni. És amiket én idézek, azok a tézis melletti két darab érv. És mind a kettő az arisztotelészi tudomány felfogásra vonatkozik. Az első érv az azt mondja, hogy minden tudomány magától értetődő elvekből indul ki. Ez az Arisztotelésnél igazából nem minden tudásra, vagy minden tudomány, minden ismeretre, vagy minden tudományra vonatkozik. A sciencia, azaz tudomány szó a görög episztémének felel meg. Itt igazából episztémia az sok minden. Tudás, ismeret, magyarul ráadásul két szó van, de ilyenek ismereteknek a rendszere, azaz valami olyasmi, mint tudomány is. Inkább ez az utóbbi, és Arisztotelésznél, amire itt Tamás rejtetten hivatkozik, az a tudomány vagy ismeret felfogás, annak van egy jelzője, apodeiktiké, bizonyító. És amiről itt szó van, ez tulajdonképpen az axiomatikusan felépített tudománynak az arisztotelészi képe. Tehát, hogy a kiinduló pont, a kiinduló alap, az bizonyos igazságok, amik az arisztotelészi felfogás szerint több szempontból is elsődlegesek. Úgy, mint elsődlegesek logikai szempontból, mint szerint a legalapvetőbbek és legáltalánosabbak, és elsődlegesek a mi hozzáférésünk szempontjából is, tehát, hogy elsődlegesen ismerjük meg őket. És igazak, és mindenki számára átlátható módon igazak. Ilyenek a bizonyító tudománynak a végső alapelvei. Az axiomák és definíciók. A definíciók is beletartoznak ide. És akkor itt az ellenérv az, hogy ez a bizonyos szent tanítás, ez a hit, fordítás szerint hit titkok, hit elvek, kinyilatkoztatott elvek, ezek adják a kiindulást. A második írv a tézis mellett, az Arisztotelész tudomány felfogásának egy partikulárisabb jellemzőjén, nem ilyen alapvető jellemzőjén alapul, tehát hogy a tudomány az kvázi axiomatikus felépítésű, egy másik elven, azon, hogy csak az általánosnak van tudománya, az egyesnek nincsen. Ez az arisztotelészi módszertanban közel, és egész közelebbről az arisztotelészi logikából ered, ahol a bizonyításnak az alapvető eszköze. Tehát az előbb arról volt szó, hogy vannak axiomák és definíciók, amik kétségtelen és elsődleges igazságok, és a tudomány tételeihez, állításaihoz úgy jutunk, hogy ezekből logikai úton vezetünk le következményeket. Tehát itt a matematika axiomatikus felépítésének egy interpretációjá szolgál két nullpontul. Először is maga az axiomatikus felépítés, tehát hogy minden tétel az axiomák következménye, axiomák és definíciók következménye, és a másik egy a Platon dialógusaiban tükröződő matematika felfogással ellentétes felfogás, mert hogy Platonnál az axiomák és definíciók mindig hipotetikusak. Lehetséges, hogy majd valamikor megcáfolódnak például azzal, hogy ellentmondásra vezetnek. Platonnál éppen, és én ezt erősen igyekeztem a Platon előadásomban hangsúlyozni, éppen, hogy ezekről soha nem nyerhetünk, vagy gyakorlatilag soha nem nyerhetünk, csak egy ideális világban nyerhetnénk végérvényes bizonyosságot. Tulajdonképpen, amikor tételeket vezetünk le, akkor egyben felül is vizsgáljuk az axiomáinkat és definícióinkat. No, Arisztotelész matematika és bizonyító tudomány felfogása ezzel ellentétes, az ő számára az axiomák azok kétségtelen és végérvényes igazságok. Ha valamiben biztosak lehetünk, akkor ezekben. Na, a második jellemző az az, hogy a bizonyítás módszere az egy olyan logika, ami alapjában az abszolút általános terminusok körében végzett következtetésre van kihegyezve. Abszolút és általános az annyit jelent, hogy nem feltétlenül egy és csak egy dologra vonatkozik, hanem vonatkozhat sehányra is, meg akárhány sokra is. Tehát ilyenek a tulajdonságot kifejező szavaink, és az azok mögött álló fogalmak, a lótól és az embertől az élőlényig, vagy az asztalig. És abszolút annyiban, hogy nem kapnak benne helyet a relációk, a viszonyok. Tehát a kisebb, a nagyobb, a szebb. Ezek után nem foglalkozik többek között egyedi dolgokkal sem, amikre egyedi terminusok, szinguláris terminusok vonatkoznak. Márpedig a szent tanításnak része a Biblia, az Új és az Új Testamentum központi személyei életének a vizsgálata, és ez pedig egyesekre vonatkozik. Az, hogy ezt az érvet hogyan kerüli meg Tamás, azzal nem fogok részletesebben foglalkozni, de egy picit visszakanyarodnék ahhoz, hogy itt mi is az, hogy teológia is, hogy kerül bele a rendszerbe. Ez az iskoláztatás, amiről beszéltem, ez a Septem Artes Liberales, a hét szabad művészet rendszerére épül, mely oszlik egy alsóbb részre a triviumra és egy felsőbbre a quadriviumra. És a quadrivium két utolsó disziplinája, az utolsó előtti az a filozófia, és az utolsó a teológia. Tehát itt a teológia az egy csúcs tudomány, ahova a végén kell eljutni a hosszú előkészítés után. És a filozófia ennek a, úgy is mondják, ancillája, szolgáló leánya, ehhez készíti elő a módszereket és az érveket. Ez a bizonyos doktrina sakra, a szent tanítás, ez a végén álló teológiára jellemző. Ám de arra kell figyelni, hogy a filozófiának is van egy teológia nevezető része, amit úgy hívnak, hogy teológia naturális, természetes teológia. Ez a nagyjából olyasmi, amit Arisztotelész is kifejt a Metafizika 13. és 14. két utolsó könyvében. Ez a világ vizsgálatából, és még nem a szent könyvek vizsgálatából, és a szent tanítás hagyományainak a vizsgálatából vett gondolkodás az Istennel és a hittel kapcsolatos kérdésekről. Na most a szumma teológiai egészében az első értelemben vett, tehát a teljes és végső értelemben vett teológiával foglalkozik, de amivel mi foglalkozunk, az eleje, az még a filozófián belüli teológia naturalisnek a része. A filozófia és ezen belül a filozófiai teológia az értelemmel vizsgálódik. Mindenek előtt az értelmünket veszi alapul, és ezzel közelíti meg az Istennel és itt a kapcsolatos kérdéseket. A teológia viszont a kinyilatkoztatáson alap. Az első értelemben vett, tehát a végső tudásként vett teológia, végső tanként vett teológia, az a kinyilatkoztatáson alapul. És akkor jön ez a bizonyos kérdés, amiben a tézis melletti, tehát a Tamáséval ellentétes nézet melletti érveket idéztem, hogy akkor ez tudománye. Tézis mellett érvekre adott választ, azt csak röviden jelezném. Először is a set kontrát azért megemlíteném, hogy mi is itt a set kontra. Tehát van ez a tézis melletti két érv, az egyik az, hogy itt nem mindenki számára világos axiomákból indulunk ki, a másik pedig az, hogy a szent tanítás az egyesre is vonatkozik, és az egyesnek nincsen tudománya, csak az általánosnak. Itt a set kontra az egy Augustinus idézet, egy Szent Ágoston idézet, és annak az értelmezése. Hogy itt Szent Ágoston bizony azt mondja, hogy van egy bizonyos tudomány, amely ilyen és ilyen, és itt az értelmezés az, hogy ez csak a szent tanítás lehet. Tehát akkor a Szent Ágoston úgy gondolja, hogy a szent tanítás az bizony tudomány. És akkor most jön a válasz a tézis melletti érvekre. Az elsőre ezt kell részletesebben végig gondolni. Itt az a válasza Tamásnak, hogy az igaz alapelvek azok valóban nyilvánvalóak, és a tudományon belül elsődlegesek, tehát valóban kétségtelen igazságok, de nem feltétlenül önmagukban nyilvánvalóak, hanem esetleg egy más forrás teszi azokat nyilvánvalóvá. A zenészt említi itt Tamás, és ehhez azt kell tudni, hogy amire itt célzás történik, az egy matematizált, már Platonnál és előtte valószínűleg a pütagóriusoknál meglévő matematizált harmónia tan. Tehát, hogy a húron tudjuk, hogy milyen közök, milyen távolságok az, ami összehangzóak, és ezek ebből a kiindulásból egy nagy elmélet bontakozik ki. És itt Tamás igazából arra hivatkozik, hogy a harmóniatan az alkalmazza, felhasználja a matematikának az arányokról, számok és szakaszok arányairól szóló tételeit. És ezért, aki a zene elméletet műveli, az már megteheti, hogy ezeket tudottnak, nyilvánvalónak tekintse, bár nem önmagukban nyilvánvalóak, de egy másik tudomány, nevezetesen a matematika, visszavezette őket a saját nyilvánvaló alapelveire. És ezzel állít föl párhuzamot a szent tanítás számára, hogy azt mondja, hogy a szent tanítás alapelvei ugyan nem önmagukban nyilvánvalóak, de az isteni kinyilatkoztatás azzá teszi őket. Tehát amikor a teológus hisz a kinyilatkoztatásnak, akkor tulajdonképpen nem tesz más, mint amikor a zeneelmélet művelője hisz a matematikának. Ahová konkludál az első kvesszióban Tamás, az az, hogy itt kiderül a szent tanításról, hogy az tudomány, nem csak a filozófiai teológia, a természetes teológia tudomány, hanem a szent tanítás is, ami más. A filozófiai teológia, a természetes teológia nem hivatkozik a kinyilatkoztatásra, a szent tanítás igen. De ettől az még tudomány, és a vége az, hogy mégpedig nem akármilyen tudomány, hanem kivételes hely illeti meg a tudományok között. Erről szól az utolsó artikulusza az első questionnak. Aki esetleg olvas latinul, van olyan? Ugyanez az eléggé gyatra fordítás, ez megjelent, amiből ki lett másolva, ez egy 78-as egyetemi jegyzet, Neotomizmus címmel. De ez aztán a 90-es évek elején megjelent a Szent István Társulat kiadásában, a Summa Theologiae könyvalakban is, önálló könyvként is, és ennek az a múlhatatlan nagy érdeme, hogy kétnyelvű. És ez egy könnyű szöveg a klasszikus antik szövegekhez képest, viszonylag könnyű latin. Úgyhogy aki olvas latinul, annak esetleg ajánlanám, hogy latinul olvassa. Hát a magyar fordítás valamennyire még mankónak is lehet használni, megmondom, az egész szöveg nem sok és nem nehéz, és azért a latin szöveg világosabb. No, akkor térjünk át a második kvesszióra, aminek a témája Isten léte. És itt az első artikulus, az első kérdés az, hogy szükséges-e Isten létének a bizonyítása? És itt az a igen nagy érdekesség, hogy amit korábban is és azután is Isten léte komoly, súlyos bizonyítékának tekintettek, ez a bizonyos ontológiai istenérv, ez itt olyan összefüggésben merül föl, hogy ez ér volna amellett, hogy Isten léte nem szorul bizonyításra. Természetesen arról szól a dolog, azon van a nézeteltérés, hogy Tamás egészen más tért bizonyításon, mint Canterbury, Anselm vagy Descartes. Ha az ontológiai istenérv kielégítő volna, akkor Isten léte nem szorulna bizonyításra, mert az ontológiai istenérv Tamás értelmezésében arról szól, hogy Isten léte olyas valami, ami nem szorul bizonyításra, mert a fogalmak megismerése, megértése nyomán rögtön felfogjuk. Aki érti, tudja, hogy mi is az, hogy Isten, annak rögtön és egyből tudnia kell azt, hogy Isten létezik. És ezek után nem nincs szükség semmiféle bizonyításra. Itt lényegében egy az egyben Canterbury Anselm Isten érvét idézi be arra, annak az alátámasztásául, hogy Isten léte teljesen nyilvánvaló és nem szorul bizonyításra. Az ellenérvet, ennek a cáfolatát, tehát hogy miért nem találja Tamás kielégítőnek az ontológiai istenérvet, ezt nagy figyelemmel tessék olvasni, ez egy nagyon fontos része ennek a szövegnek. Annyit még kommentárnak hozzátennék, hogy ez a keresztény gondolkodásnak egy igen fontos falata. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy logikailag lehetséges más álláspont, hanem arról van szó, hogy itt Tamás, amikor azt mondja, hogy Isten léte bizonyítható és bizonyítandó bizonyításra szorul a bizonyításnak ebben az arisztoteliánus értelmében, tehát amiben a fogalmakkal előbe adott tudás az nem szorul bizonyításra. Ez egy olyan álláspont, aminek ellenfelei a keresztény filozófián és a keresztény filozófusok körén belül Tamás előtt és Tamás után nagyon komoly ellenzői vannak. Azt lehet mondani, hogy ez a reformáció után felekezeti kérdés is, a katolikus filozófia megmarad a Tamás által kijelölt vonalon, tehát hogy Isten léte mellett érvelni, ezt bizonyítani szükséges, és ezen a vonalon, ebben az értelemben szükséges. Bár az ontológiai istenérvnek vannak előzményei Ágostonnál, azért például Ágoston számára ez korán sem ennyire nyilvánvaló, és hát az ontológiai istenért maga egy egészen más értelemben vett bizonyítása Isten létének. Aztán az ontológiai istenérv utótörténetéhez tartozik hozzá. Hát a Tamás istenérveinek aztán még cifrább és hosszabb utótörténete van, máig nyúlóan. Az ontológiai istenérv utótörténete is egy érdekes kérdés. Két gondolkodó van, akik lényeges ellenérvet fogalmaznak meg. Lényegében ugyanazt az ellenérvet, de más-más precizitással és részletezéssel. Később, a 18. század végén, majd a 19. század végén, az egyik Kant, és a másik Gottlob Frege, a modern logika megalapítója, ő kevésbé ismert, de nem kevésbé fontos. Mind a ketten azt mondják, hogy az ontológiai istenérvnek az a hibája, hogy a létezés az nem predikátum. Az, hogy létezik, az nem predikátum. A létezés az nem tulajdonság. Ezt mondja, illetve ez a kanti megfogalmazás. Tehát a létezés az nem egyfajta tulajdonság a dolgokon, ami egyes dolgoknak megvan, másoknak nincsen, hiszen aminek nincsen, az nem létezik. Olyan dolog nincsen. És ezért az az okfejtés, hogy Isten az, aki minden pozitív tulajdonság maximumával rendelkezik, tehát akkor a létezéssel is rendelkeznie kell, ez lényegében az ontológiai istenérv egy rövidített átfogalmazás, ez nem működik, hiszen a létezés az nem tulajdonság. Másik szerző, akit emlegettem, sajnos nem közismert, Frege, ezt annyiban pontosítja, hogy a létezés az nem első rendű predikátum, tehát nem dolgok tulajdonsága, ami szerint vannak létező dolgok, meg vannak nem létező dolgok, hanem másodrendű predikátum, tulajdonságok tulajdonsága. Tehát, hogy vannak olyan tulajdonságok, vagy predikátumok, a tulajdonság az, ami a világban van, és a predikátum az, hogy az a kifejezés, amivel kifejezzük. Tehát a létezés az nem egy tulajdonság dolgokon, de bizony tulajdonságoknak, predikátumoknak tulajdonsága, hogy egy dologra sem igazak, egy dolog sem rendelkezik velük, épp egy dolog rendelkezik velük, két dolog rendelkezik velük, stb. Végtelen sok dolog rendelkezik velük. Tehát a számok is, meg maga a létezés is az tulajdonságok tulajdonsága, vagy predikátumok predikátuma, másodrendű. Vagy másodfokú predikátum, ahogy Frege mondja, és ezzel ugyanazt az érvet, lényegében ugyanazt az érvet gondolja elsüthetőnek az ontológiai istenérvvel szemben, mint Kant, hogy az ontológiai istenérv működne, hogyha a létezés és dolgok tulajdonsága lenne elsőrendű, vagy elsőfokú predikátum lenne, de hát nem az, hanem másodfokú predikátum. Amihez tudni kell azt, és háttérként, hogy de ez mondjuk csak az anekdotikus háttér, de talán van jelentősége, hogy Kant is, Frege is vallásos emberek voltak, Frege különösen, nagyon keményen hívő keresztény volt, csak mind a ketten protestánsok, evangélikusok. Aztán a 20. században akadt egy, talán Frege-nél is nagyobb logikus, aki másról közismer, de egy kisebb írásában fölveszi, újra eleveníti az ontológiai istenérv problémáját, és ő meg amellett szavaz, hogy ez egy működő, helyes érv. Azért valamit mégis mondanék Tamás érvéről az ontológiai istenérv ellen, meg istenlétének a nyilvánvaló bizonyításra nem szoruló volt a mellett. Ez egy, mert itt is a jellegzetes arisztotelészi módszer alkalmazásával találkozunk. Azt mondja, hogy többféle értelemben lehet valamit magától értetődőnek tekinteni. Vannak olyan dolgok, amik önmagukban és számunkra is magától értetődőek, és vannak olyanok, amik önmagukban magától értetődőek, de attól számunkra még nem. Elég furán hangzik a dolog, de megvan ennek az értelme. Lényegében ez helyezi el a matematikai tudományokat a tudomány között, tudományon belül, tudományokon belül. Tudnélik azt mondja, hogy valami önmagában magától értetődő, de számunkra azért nem. Ez annyit jelenthet, hogy olyan fogalmakon alapul valaminek az igazsága, amin magának a szónak a megértésével még nem kerülünk birtokába. Tehát most itt az én matematikai példám következik. A háromszög fogalmából, definíciójából, némi kiegészítésekkel valóban levezethető a háromszög minden tulajdonsága, vagy éppen egy matematika történetéhez hűségesebb volnék, hogyha ezt éppen egy számról mondanám. A 2.326.524-es szám az egy olyan dolog, ami az, hogy melyik számot mondtam, ez már az összes oszthatósági és hasonló tulajdonságát tartalmazza, involválja. Ezzel el van döntve. És ennyiben Tamásnak a nyilvánvalóságról adott nézetei szerint ez nyilvánvaló önmagában. Annyiban, hogy nem szorul külső bizonyításra, nem kell külső tényeket fölvenni hozzá, csak elemezni kell ezt a számot, és akkor megtaláljuk, hogy mivel osztható. De ettől még ez nem válik nyilvánvalóvá számunkra, amikor én ennek a számnak a nevét kimondom. Tehát itt az önmagában nyilvánvaló az valami olyasmit jelent, hogyha elég sokáig elemezzük magát a fogalmat semmiféle külső dologra rá nem nézve, akkor ki bomlik belőle. És azt elfogadja Tamás, hogy Isten léte ilyen értelemben nyilvánvaló lehet, de ettől még nem nyilvánvaló rögtön számunkra, és ezért bizonyításra szorul. Akkor a következő kérdés az, hogy ez a bizonyítás, ami ezek szerint szükséges, ebből még nem adódik rögtön, hogy lehetséges is. Lehetséges-e Isten létét bizonyítani? És akkor itt megint azért beszélek az ellenérvekről, mert ezek megint arisztotelészi típusú ellenérvek. Amit itt a bizonyítás alapjának mond a szöveg és a magyar szöveg, az valójában egy középfogalom, egy médium. Medium, a médium szó ott van a latin szövegben, ahol a magyarban az alap van. Ettől még nem lesz világos az, hogy itt mire is utal. A szillogizmus három terminusára. Ami közül a médium, a középső terminus egy kulcs szerepet játszik. Szillogizmusra mindenki ismeri azt a példát, hogy minden ember élőlény, minden élőlény halandó, tehát minden ember halandó. Ez egy jó példa szemben a szokratészes példával. Itt az élőlény, a középfogalom, a médium. Vagy középső terminus, az ember az alsó terminus, és a halandó a felső terminus, vagy nagyobb terminus, minor, major a latin terminológiában. És általában a végső tétel, a konklúziója a szillogizmusnak az valami összefüggést állít a minor és a major, az alsó és a felső, vagy kisebb és nagyobb terminus között. Ez nem feltétlenül a minden, hanem lehet a van olyan, vagy egy olyan sincs, vagy némelyek nem. Ilyen alakú összefüggések, tehát némely A nem B, ilyen konklúzióra is juthatunk. De itt az A és a B között valami közvetítőt kell találnunk. Valamit, ami az A-val is, meg a B-vel is összefüggésbe hozható, és ez az a bizonyos médium. Tehát a szillogisztikus bizonyítás az mindig olyan alakú, hogy van neki egy felső premisszája, vagy nagyobb premisszája, ami a felső terminus és a középső médium terminus közötti valamiféle kapcsolatot létesít, és egy alsó premisszája, ami az alsó terminus és a középső közötti valamilyen kapcsolatot állít föl, és ebből lehet aztán kikövetkeztetni az alsó és a felső terminus közötti kapcsolatot. És ez lesz az eredményünk, a konklúziónk, és minden bizonyításhoz szükség van ilyenekre. Természetesen egy bizonyítás nem feltétlenül egy szillogizmusból áll, de ha többből áll, akkor is szilogizmusokból áll, és ebben az esetben középső, végeredményben középsőnek minősülő terminusok sorozatáról van szó. Szóval, valahogy láncot kell építenünk. Ha A-ról bizonyítani akarjuk B-t, akkor valahogy A és B között valamiféle láncot kell felépítenünk. Középső terminusok alapoknak a egy sorozatát. Tehát, ha Istenről be akarjuk bizonyítani, hogy létezik, akkor Isten és a létezés között vagy egy, vagy több középső terminusra van szükségünk. Ám de itt az alsóhoz, a kisebbhez, a legközelebbi az volna, ami megmondaná, hogy ez az alsó nevezetesen Isten micsoda. És akkor ebből kellene tovább lépnünk valahogy egészen a létezésig, akár több lépésben. Ez a quid est kérdés, a mi az. Minden bizonyítás alapja a mi. Ezt olvassák a szövegben, tehát az alap az a középső terminus, a médium, és az ami, ez a quid est, ez a definíció, tehát hogy megmondjuk, hogy micsoda, és akkor ebből következtethetünk tovább. De Istenről nem lehet megmondani, hogy micsoda. Nem rendelkezünk róla ilyen teljes tudással, ami definiálhatná. Az ellenérv az megint úgy kezdődik, hogy kétféle értelemben, vagy kétféleképpen, kétféle módon lehet bizonyítani valamit. Az egyik az, hogy az, amikor a lejjebb lévő, az alsóbb terminus az okozza a felsőt. És ez amikor azzal kezdjük, hogy megadjuk a definíciót. Itt az okozás a propter quid, tehát az okból az okozatokra következtetünk tovább. Ez itt az oknak persze egy elég tág értelmére kell gondolni, de mégis arról van szó. Az, hogy valaki Isten, ez okozza azt, hogy mindenható és egyebek. A problémánk itt az, hogy ez természetesen bizonyos okozatokat ismerünk. A problémánk az, hogy nem tudjuk ezeket teljes mértékben kifejteni, akkor tudnánk definiálni Istent, és akkor így mehetnénk tovább az okból az okozatokhoz, okozatok láncán át egészen a létezésig. Na azt mondja Tamás, hogy ilyen bizonyítás tényleg nem lehetséges. Ám de van a bizonyításnak egy másik formája, amikor az okozatból következtetünk vissza az okra. Az okozatot ismerjük, és azt mutatjuk meg, hogy ezeket az okozatokat csak egy elképzelhető ok válthatja ki. És azt mondja, hogy Isten létének bizonyítása pontosan ezen fog alapulni. Pontosan ilyen jellegű lesz. Tehát itt a médium, a bizonyítás alapja az nem a definíció, hanem az okozat. Tehát a bizonyításunk olyan jellegű lesz, hogy Istenre vezetjük vissza. Isteni ok megnyilvánulásának tekintünk valamiket, és ebből már következhetünk arra, hogy Isten létezik. Hiszen ha valamit találunk, amit csak Isten okozhat, akkor ebből már tudhatjuk, hogy Isten tényleg létezik. No, ez az előkészítés, tehát egy kvia, az okozatból való bizonyítást, azt kereshetünk Isten létére, és ilyenek is lesznek a bizonyítékok. Valóban. És akkor ezután, az előkészítés után rátérhetünk a fő kérdésre, és ez lesz a második verszió harmadik artikulusában a kérdés, hogy vajon van-e Isten? És hogy itt mennyire komolyan folyik ez a dialektikus felépítés, az mutatja, hogy úgy látszik, hogy nincs Isten tézis mellett két igen komoly és ma is élő érvet hoz föl. Tamás, ebből, hogy ma is élő, ebből látszik az, hogy a cáfolat az nem kétségtelenül meggyőző és végérvényes, amit ad rá. A két ír amellett, hogy nincsen Isten, az egyik a rossz létezése. A teodicea probléma, amire Tamás eléggé rövid, és hogy úgy mondjam, nem mindenkit meggyőző választ ad. Azt mondja, hogy a világban létező rossz, az azért nem cáfolja Isten létét, mindenhatóságát és jóságát, mert Isten még arra is képes, hogy a rosszt jóra fordítsa. Mindenhatóságában ez is benne van. A másik ugyancsak súlyos és élő ellenérv az az, hogy a világot megérthetjük Isten létezése nélkül is, hogy nincs szükség, hogy kiiktatható a világ magyarázatunkból, a tudományunkból, a tudásunkból. Isten léte, és nem veszítünk semmit. Ugyanannyit tudunk a világról. Ez nagyjából, hát én úgy ismerem az anekdotát, ez Laplace válasza Napóleonnak, hogy miért nem szerepel Isten a munkájában. Felség, nem volt szükségem erre a hipotézisre. Itt megint, hát tessék tanulmányozni és meggondolni Tamás válaszát. Azt mondja, hogy a világ egy bizonyos fajta és magasabb rendű ismeretéhez szükséges Isten létének az ismerete. Tehát ez nem kiköszöbölhető, mert ennélkül bizonyos dolgok nincsenek. De ezek a válaszok, mint mondtam, ezek az artikulusz végén találhatók, tehát itt megfordítja a korábbi artikuluszokban követett sorrendet, hogy előbb az ellenérvekre válaszol, és azután adja elő a pozitív érveket. Itt előbb a pozitív érveket adja elő, és itt következik Tamás nevezetes 5 Isten érve. Melyek eléggé egy strófra járnak, és ez a stróf, ez lényegében a végtelen regresszusnak, a végtelen visszavezethetőségnek az elutasítása. Kicsit konkrétabban. Egy érven a talán legismertebben és legtöbbet idézetten ez az első a mozgásból való érv. Amit eléggé mozgó és a mozgatott érve, ahol és ez arisztotelészi érv, tehát szintén a metafizikában lényegében már ott van a metafizika végén. Az, hogy minden mozgás, és itt a mozgás roppant általánosan kell gondolni, azt előidéz valami. Minden mozgás úgy áll elő, hogy minden mozgásnak, minden változásnak van egy aktív és egy passzív formája. Maga a mozgás az két komponensből áll, egy aktív és egy passzív komponensből. A passzív az lehet például az égés, az aktív oldala a mozgásnak, az az égetés. És akkor ezek mögé helyezhető az aktív és a passzív szereplő. Ez itt lehet egy fadarab, és ami pedig éget, az tűz. Tehát a cselekvés, aktív és passzív mozzanata, ez egy elszenvedés, ez pedig egy cselekvés, illetve a történésnek, a mozgásnak, magának. Van egy aktív és passzív mozzanata, a passzív az az elszenvedés, és az aktív az a cselekvés. És akkor van egy aktív, meg egy passzív ágens is, résztvevő is. Az aktív az, amelyiknek a cselekvése a magának a mozgásnak az aktív oldala, és a passzív az, amelyik elszenvedi a történésnek a passzív oldalát. Ugyancsak Tamás másik példája, kicsit jobban kifejtve, mint ahogy a szövegben olvashatják, a változásnak, ami a világban megtörténik, amikor valaki megtanul valamit, a passzív oldala a tanulás, itt a tudás lesz az aktív. Tehát a fa az tűzzé válik a mozgás következtében. A tűz megégetés tűzzé válik. A tanuló itt a pontos az volna, hogy tudóvá válik az oktatás folytán, elszenvedi az oktatást, tehát ő tanul, az a passzív oldala. És akkor itt a kulcsmozanat az érvelésben, ami miatt ez a csere fontos volt, természetesen aki tud, itt inkább azt mondom, hogy tudó, aki tud, aki eredetileg a tanár, aztán a tanulás után már a tanuló is, ez a közös a tűzzel, tehát hogy a tűz megégeti a fát, és akkor az is tűzzé válik, égővé válik. A lényeges az, hogy itt a eredetileg, tehát a mozgás előtt az aktív agens az a passzívon kívül van. Nem eshet a kettő egybe, mert akkor nem volna mozgás. És akkor ezt viszi át általános mozgás változás esetére Tamás. Tehát, hogyha egyáltalán van mozgás a világban, akkor mindig van egy mozgató. De hogyha ő nem egy mozdulatlan végső mozgató, akkor őt is mozgatja valami, ami rajta kívül van. Tehát, hogyha rá nem találunk valamire, ami minden mozgásnak az okozója, ami önmagában nem mozog, ami nem önmaga mozgatója, vagy önmaga oka. Tehát, hogyha nincs egy olyan, ami már önmagától mozog, úgyhogy nem mozgatja semmi, mozgásoknak a végső alapja, vagy egy nem mozgatott mozgató, akkor ideig sem juthatunk el, valahogy, tehát azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a mozgatás, a végső már mást nem mozgatónak a mozgatása, vagy változtatása létrejöjjön, ahhoz valahogy ezt a sorozatot erről a végéről is olvasnunk kellene. És ettől nem lehet ez végtelen, hanem kell a legvégén állni a valaminek, és azt mondja, hogy ez a valami, ami minden mozgásoknak a végső alapja, a mozdulatlan mozgató az önmagában. És igazából nem lehet mondani, én ezt váltogattam is. Szoktak úgy mondani, hogy a mozdulatlan mozgató, de valójában, ami itt a végén van, arról nem lehet megmondani, hogy ő mozog vagy mozdulatlan, de minden esetre minden mozgás végső alapja, és ez nem más, mint Isten. És a logikai sémája az összes többi érvnek is lényegében ugyanez. Az első érben a végső mozgatóként látjuk Istent, a másodikban a végső okként, a harmadikban a végső szükségszerűként. Azt mondja, hogy vannak esetleges létezők, és ennek az esetlegességnek aztán így visszamenő fokozatai vannak, van amihez képest esetleges. És ebben a sorban is kell lennie valamiféle végsőnek, ami már semmihez sem képest esetleges, hanem abszolút szükségszerű, és ez megint Isten. És a negyedik az a tökéletességekből származó Isten érv, ami szerint Isten a végső tökéletesség, mindennél van tökéletesebb, minden pozitív tulajdonság maximuma, és ezek közé már a létezés nem kell belesorolni, nem az ontológiai Isten érvnél vagyunk. Az ötödik, az fizikoterminológiai, ennek a növel lesz a legkevésbé érthető, úgyhogy felírom. Ez az ötödik, utolsó istenérv, amelyik a természetben, a fűzészben, a természetben megtalálható célszerűséget. Teleológia, ez a célszerűséggel való magyarázat, az egyik arisztotelészi ok, az a célok. Tehát, hogy valami célra irányul. Tehát, hogy mindennek, ami a természetben van, az nem csak oka van, hanem célja is, valamire irányul. És itt az irányulóknak is egy ilyen sora keletkezik, és a végső irányuló, ami a végső célként kerül elő az ötödik évben megint Isten. Tehát itt az öt érve ez nem csak arról szól, hogy ott bizonyítékunk van, hanem arról is, és abban lesznek a különbségek, hogy a különbözőségek azért van értelme az öt év felállításának, mert az öt év különböző vonatkozásokban, különböző összefüggésekben mutatja fel Istent, és ez adja Szent Tamás teológiájának az alapját. Köszönöm szépen akkor ennyit mára.
Elhangzott Filozófia történet. Aquinói Szent Tamás. Máté András előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.